Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, Péli Nagy Kata vagyok, és a mai reggeli hírműsor szerkesztőjeként a legérdekesebb interjúkat ajánlom most a figyelmükbe. Több emberi hiba együttesen vezethetett a Japan Airlines és az ottani parti őrség gépek között történt balesethez Tokióban. Az Egek Ura blog főszerkesztője elmondta rádiónknak, hogy bár a vizsgálat még folyik, az már biztosan tudható, hogy az utasszállító engedélyt kapott a leszállásra, és az is kiderült, hogy a kisgép más frekvencián kommunikált, mint az utasszállító óriásgép, valamint az adott leszálló pályaforgalmát koordináló irányítók. Varga G. Gábor Lakatos László kérdezte a részletekről.
Megkezdték a japán nyomozók a tokiói Haneda repülőtéren történt baleset körülményeinek kivizsgálását, de hát már egy csomó részlet kijött, és tulajdonképpen azt lenne érdemes legelőször tisztázni, hogy hogy kerülhetett oda keresztbe egy kisgép. Lehet, hogy ezt már valaki megírta, de nekem egy dolog szúrt szemet, azt írták valahol, hogy véletlenül oda csúszott, de hát olyan közel nem lehet egy leszállógéphez bármi is, hogy oda tudjon csúszni csak úgy.
Bár ez tűnik a legegyszerűbb kérdésnek, valójában az egész vizsgálatnak a célja az, hogy ezt hitelt érdemlően kiderítse, és erre magyarázatot találjon, ugyanis a baleset oka az éppen az volt, hogy ez a repülőgép, a japán parti őrségnek a repülőgépe nem lehetett volna azon az aktív futópályán, amelyre egy kiadott leszállási engedély birtokában a Japan Airlines óriásgépe landolni szándékozott. Az ma már világos, hogy minden kétséget kizáróan a nagy repülőgép megkapta az irányítástól a leszállási engedélyt, amit angolul úgy mondanak, hogy clear to land, azaz ennek az engedélynek a birtokában a pilóta teljes egészében biztos lehet arra, hogy az előtte lévő futópályán nincsen semmilyen olyan akadály, amely a repülőgépét és az utasokat veszélybe sodorná.
Na, ehhez képest volt ott ez a kisgép, ami ráadásul meg volt pakolva, tehát éppen felszállni készült?
Igen, a kisgép éppen felszállni készült, és az, hogy ott volt, az ez idáig érthetetlen. Tehát az ütközést megelőzően 2 perccel kapta meg a Japan Airlines repülőgépe a leszállási engedélyt, tehát annak a repülőnek nem lehetett volna ott lennie. Az látszik most, hogy a parti őrség repülőgépe egy másik frekvencián kommunikált a toronnyal, mint amelyik frekvencián egyébként ezen az ominózus 34 jobb pályát megközelítő repülőgépek kommunikáltak. Itt ugye annyit kell tudni, hogy a repülőtereken az egy futópályát megközelítő, illetve elhagyó repülőgépek ugyanazon a frekvencián kell, hogy kommunikáljanak, hiszen a repülőgép személy nem csak a torony utasításait kell követnie, hanem a futópálya rádióforgalmazását is. Számos eset volt már a múltban, amikor ezen a rádión egy másik repülőgéptől jött egy olyan figyelmeztetés, ami alapján mondjuk meg tudta szakítani egy repülőgép a le- vagy felszállást, és ezzel elhárított egy vészhelyzetet. Szóval lehet, hogy ezt most egy kicsit bonyolultan mondtam, de jelen pillanatban a rendelkezésre álló információk szerint az egyik forrása az lehetett ennek a tragédiának, ami szerencsére azért kevéssé tragikus, vagy sokkal tragikusabb is lehetett volna, hogy a torony és a pályát használó repülőgépek kommunikációjában nem volt teljes az egység, tehát eznek a repülőnek nem szabadott volna külön frekvencián kommunikálni a toronnyal.
Egyébként akkor lehet, hogy valami másik pályára készült, csak eltévedt?
Hát ez az, amit nem lehet tudni, szóval ezt én nem tudnám megmondani, az lehet, hogy egy másik pályára készült, és azért volt más frekvencián. Ugyanakkor a futópályák keresztezését ugyanolyan kategóriájú engedély birtokában lehet megtenni, mint a le- és felszállási engedély, tehát önmagában ez nem lehet magyarázat. Itt biztos, hogy valaki óriásit hibázott, vagy az is lehet, hogy több emberi hiba egyidejű megjelenése váltotta ki ezt a balesetet. Egy tény, normál üzemben, ha mindenki követi az utasításokat és a szabályokat, akkor ezen a pályán nem lehetett volna semmilyen jármű, sem repülőgép, sem bicikli, sem autó, sem semmi más.
Akkor beszéljünk a másik aspektusról, ugye te is említetted, hogy sokkal nagyobb tragédia is lehetett volna, és talán, hát nem tudom, lehet, hogy túlzásba esek, de itt akár egy valóságos csoda történt, hiszen majdnem 400-an ültek a repülőgépen, és ez a tömeg néhány másodperc alatt, mondjuk egy percen belül el tudta hagyni ezt a hatalmas gépet, ami akkorra már lángolt. És hát ott nem is voltak halálos áldozatok. Ez egy normál menet egyébként, hogy ilyen gyorsan ki lehet üríteni egy ekkora repülőgépet? Már csak azért is, mert ugye egyre több speciális igényű repülő utas van.
Egy kívülálló számára ez valóban csodának tűnhet, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg rendkívül jó érzés látni azt, hogy így történt az evakuáció, ugyanakkor ez pont így van megírva a légi közlekedés nem létező nagykönyveiben. Azt kell tudni erről, hogy a repülőgépeket úgy tervezik, és a repülőgépek akkor kapják meg a különböző légi alkalmassági tanúsítványokat, amikor a gyártó bebizonyítja, hogy 90 másodperc alatt lehetséges a teli repülőgép teljes evakuációja. Ez olyannyira így van egyébként, hogy az egyik legismertebb óriás gép, a kétemeletes A380-asnak a hatósági engedélyeztetését elég sokáig késleltette az, hogy nem jó helyen voltak a vészkijáratok, és emiatt át kellett tervezni a gyártás alatt lévő repülőt. Na, a lényeg az, hogy minden repülőgépen annyi vészkijáratnak kell lenni, ami ezt lehetővé teszi, és ráadásul a vészkijáratok számánál még azt is be kell kalkulálni, hogy mondjuk a repülőgép különböző szekcióinál tűz van, mert amikor valaki beül mondjuk egy vészkijárati sorba egy repülőút során, az első dolog, amit a személyzet elmond neki, hogy az ő dolga lesz vész esetén működtetni a vészkijárati ajtókat, de amennyiben kinéz és tüzet vagy füstöt lát, akkor nem szabad kinyitni azt az ajtót, akkor az a vészkijárat nem használható. Magyarul elegendő vészkijárat található a repülőgépeken, és még akkor is, hogyha valahol tűz van, és a személyzetnek a rátermettsége a másik feltétel, tehát a személyzetnek a feladata az, hogy gondoskodjon a repülőnek a vészkiürítéséről. Itt ez mintaszerűen ment. Nyilván kell hozzá az utasok fegyelmezettsége is, mert ilyen kisebb baleseteknél lehet látni, hogy az emberek cipelik a laptopjaikat, iPadjeit, vagy adott esetben a kézipodgyászaikat is, de amikor vészhelyzet van, akkor podgyászok nélkül kell elhagyni a repülőgépet. Hát itt azért gondolom, ahhoz, hogy ez tényleg ilyen szerencsésen végződjön ez az eset, mondjuk ahhoz biztosan hozzájárult, hogy a japán utasok meglehetősen fegyelmezetten követték a személyzet utasításait.
Említetted itt, hogy finomítják folyamatosan a különböző előírásokat, és valószínűleg az anyagok is fejlődtek. Bármiféle speciális anyagokkal, vagy kevésbé éghető anyagokkal, vagy egyébként kevésbé mérgező anyagokkal kísérleteztek, vagy most már az új gépekben kifejezetten ilyen anyagok vannak, vagy egyébként nincsenek, mert hogy a fő cél az, hogy nagyon könnyű legyen, és azért viszonylag biztonságos.
A repülőgépekre csak olyan anyagokat szabad beépíteni, amelyek átestek különböző biztonsági átvilágításon vagy biztonsági minősítésen, és körülbelül 40-30 évvel ezelőtt volt a repülőgépek fejlesztésében az az időszak, amikor rájöttek arra a nemzetközi szervezetek, hogy bizony nagyon is fontos, hogy nehezen éghető, nehezen gyulladó anyagokat építsenek be a repülőgépbe, úgyhogy bármi, amit a fedélzet berendezéseire felvisznek, az ilyen nehezen gyulladó anyag. Ennek az a célja, hogy amikor tűz üt ki a fedélzeten, akkor késleltesse a tűznek a terjedését, ezáltal is elősegítve, hogy abban a kritikus 90 másodpercben megtörténhessen az evakuáció. Sajnos volt példa már arra a repülés történetében, hogy ez nem így volt, és áldozatok lettek, de az biztos, hogy ma ez a fajta szempontrendszer a repülőgépek gyártása és fejlesztése során érvényesül. Egyébként ebben a helyzetben nyilván ez pontosan csak azt az életet jelentő néhány 10 másodpercet adta az utasoknak, mert amikor egy repülőgép összeütközik egy másikkal, az a hatalmas mozgási energia az biztos, hogy hővé alakul. Ráadásul az egyik repülőgép ugye tele volt üzemanyaggal, ami kifolyt, meggyulladt. Tehát amikor egy repülőgép üzemanyag miatt meggyullad, akkor valóban a tüzet csak késleltetni lehet, megakadályozni, nem? Mint ahogy egyébként ez itt is történt.
Ha még az anyagoknál tartunk, több képen is láttam, hogy már a gép teljesen ki volt égve, és még mindig lógtak ezek a műanyag felfújható csúzdák. Akkor ezek szerint ezek is ilyen egészen speciális anyagból vannak, mert hát az ember azt gondolná, hogy ezek azok, amik először elolvadnak, vagy leégnek.
Hát a repülőgép fedélzetén nem csak a csúzdák, hanem számos más anyag van, szövetből, műanyagból, gumiból, de ezek tényleg nagyon speciális és nagyon drága anyagok. Kifejezetten a légi közlekedés számára fejlesztik ezeket ki, annak érdekében, hogy garantálják a biztonságot. Szóval igen, ezek speciális anyagok. Hozzá kell tenni, hogy előbb-utóbb minden elég, főleg, hogyha néhány tonna kerozin táplálja azt a tüzet, ami itt keletkezett, szóval itt tényleg az időtényező kritikus fontosságú. Ráadásul ugye azt is tudni kell, hogy ez a repülőgép típus, ennek a törzse kompozit anyagokból van, ami egy nagyon masszív, nagyon könnyű és rendkívül jó tulajdonságú anyag, de hát azért előbb-utóbb ez is képes elégni, ellentétben mondjuk az alumíniummal.
Ne feledkezzünk meg a földi mentőkről sem, mert valószínű, ha ők nincsenek a helyzet magaslatán, akkor is nehezebb lett volna a mentés. Bár egyébként azon gondolkodom, hogy ez alatt a néhány másodperc alatt egyáltalán odaértek-e, vagy ezt mind a repülőgép személyzete vezényelte le, és ők már csak az elszállításban tudtak segítkezni meg a földi dolgokban.
Hát alapvetően ezt az evakuációt a repülőgép személyzete vezényli le minden egyes esetben, az ilyen esetekben és az ennél sokkal kevésbé súlyosabb esetben is. Az evakuáció során az utaskísérők ellátják az utasokat azzal az utasítással, hogy amikor lecsúsznak a csúszdán, akkor fussanak minél messzebbre a repülőgéptől. Ezt diktálja egyébként az életösztön is, hiszen azért egy ilyen égő repülőgép mellett rendkívüli nagy meleg van. De normál esetben azért a mentőegységek körülbelül akkora érnek ki, mire befejeződik az evakuáció, vagy talán egy icipicit hamarabb. A mentőegységek azonnal munkához látnak ilyenkor, és ez így történt ebben az esetben is. Nyilván egyébként az utasok elszállításánál és ellátásánál pontosabban emellett még egy dolog nagyon fontos, hogy hozzáállassanak a repülőgépnek az oltásához, ami pedig a tűzoltó egységek rendkívül speciális feladata.
Szeptembertől ingyenessé válik a jogosítványszerzés egy része a fiatalok számára. A bejelentés után országszerte jelentősen csökkent az oktatásra jelentkezők száma. A Magyar Autós Iskolák Szövetségének országos elnöke szerint a diákok kivárnak, abban bízva, hogy szeptembertől teljesen díjmentesen szerezhetik meg a jogosítványt. Böröc Mátyás ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az eddig megismert részletek alapján csak az elméleti oktatás és 29 forgalmi óra lesz államilag támogatott. A pótórák már nem. Hallgassák meg Molnár Gábor interjúját.
Körvonalazódik-e már az nagyjából egész évből, amit itt a 2024-25-ös tanév őszi felében láthatunk majd megvalósulni, és pedig, hogy a jogosítványszerzés egy része ingyenes lesz a fiatalok számára?
Hát ez az egy része szó, ez valóban nagyon burkolt formája ennek, mert ami a jogszabályból kitűnik, ugye, az idáig az, hogy az alapismeretek plusz ugye a forgalmi része, ami ugye takar nálunk egy elméleti rész, plusz egy forgalmat, azt mondja 29 órát takar körülbelül. Na most ezzel kapcsolatban ugye különböző jogszabályokat lehet már látni, mozgásban vannak, mint az oktatási törvénynek bizonyos része is, amelyek kimondják, hogy visszautasíthatja ezt a tanuló, ugye, törvényes képviselője útján, stb. Tehát itt, hogyha 18 év alatti, vagy ugye, ha nagykorú, akkor ő maga is, de végrehajtási utasítást még nem látunk. Tehát egy nagy probléma most jelenleg, hogy a B-kategóriás képzés visszaesett. Körülbelül itt egy 8000 ember megélhetéséről beszélünk, végrehajtási utasítások nem jöttek ki, vagy nem láttunk még ilyet, egy jelentős visszaesés azonban tapasztalható. Nyilván mindenki megcsinálja online az elméleti részét, és utána megállnak a tanulók, hisz ugye egymás közt azt terjedt el, hogy majd 29 óráig ez ingyenes lesz.
Egy pillanatra még térjünk vissza ahhoz, amit itt említett, hogy ugye vissza is lehet ezt akár utasítani, hogyha jól értettem, akkor ezt mondta. Miért utasítaná ezt el valaki? Segítsen nekem ebben egy picit.
Na most, ami az alapjogszabályból, tehát az alaptörvényből kitűnik, hogy állami intézményekben, ahol például itt beépített tantárként oktatják a közlekedést, műszaki ismereteket, stb., gondolok itt az erdészeti szakközépiskolákra, ott ugye elméleti vizsgát tehet, mikor a 17-et betölti 3 hónappal előtte. Na most itt a 18 év alattiaknál, ugye nyilván kiskorúról beszélek, ahol gyám, hozzátartozó törvényes képviselő, stb. Engedélye is kell, hisz ez az autoktós iskoláknál is megvan.
Tehát akkor ezekben az esetekben előfordul, hogy ők nem élnek ezzel a lehetőségekkel, ugye? Jól értem?
Előfordulhat, hogy maga a tanuló nem él ezzel a lehetőséggel.
És már említette azt, hogy azért ez a szabályváltozás, vagy tervezett szabályváltozás, ez azért előidézett egy kis zavart a térben, ha fogalmazhatok ilyen kurtán furcsán, mert hogy kevesebben járnak most.
Őszintén legyünk egymáshoz, ugye a média úgymond augusztusi borka szezonban ezt nagyon felkapott jelet, csak ugye maga a minisztériumot és ott is a közlekedési szakágat ugye nem nyilatkoztatták, hogy a végrehajtás az hogyan lesz. Ez még nincs kiforva.
Tehát ez még mindig bizonytalan akkor.
Még mindig bizonytalan.
Ugye itt említette, hogy egyre kevesebb a jelentkező, mert hogy kivárnak. Abban bíznak, hogy majd szeptembertől sokkal olcsóbban, vagy akár ingyen is megszerezhetik a jogosítványt. Mit jelenthet ez majd szeptemberben? Tehát akkor meg lehet, hogy majd egyszerre egy óriási tanuló özön jelenik meg majd az autós iskolák ajtajaiban?
Hát most egy kicsit, hogyha visszagondolunk erre, és megnézzük a korosztályokat, akkor látható az, hogy ez körülbelül 17-18-19 éves korosztályokat fogja érinteni, és itt is az ilyen szabályozás alapján ugye a szakközépiskolákat, valamint a szakképzőiskolákat. Én nem látok egy olyan hatalmas nagy korcsoportot, amit ez érinteni fog.
Tehát akkor nem lehet az, hogy mondjuk túlterhelődnek akkor meg majd az autós
iskolák? Nem lehet, csak még nincs kiforva. Tehát azért, hogyha azt nézzük, hogy vannak olyan városok, ahol egy dupla órában 100 perc alatt az oktató csak 17-18 kilométert tud velük megtenni, és ugye ez 580 kilométer szükséges, akkor senki ne gondolja azt, hogy ő 29 órából le fog tudni vizsgázni. Tehát ezt az álmot ugye már valahol, vagy ezt az időt szeretném eloszlatni, hisz azért közelebb vannak a 60-70 órákhoz sokszor.
Ugye a 30 a kötelező, város. Igaz? Ma 30.
Igen, megérthető nyilván, hogy ennek egy részét, ha visszakapják, akkor valahol érthető a kivárás. Csak ugye valahol ezt a végrehajtási utasítást még nem látta senki.
Az autós iskolák maguk egyébként hogyan várják ezt a változást? Inkább pozitívan, vagy azért vannak kétségek?
Az autós iskolák, hogyha őszinte akarok lenni, nagyon sok oktató nem mert beruházni egy jó darabig, mert ugye nem látható volt úgymond a szakmának a jövője. Most látható az, hogy sokan abba hagyják, van, aki kezdi, úgy az autós iskolák is, hány is autós iskola bezár, annyi nyílik körülbelül, tehát ez az arány, ez egyforma. Hát most még itt hadakozunk egy kicsit, ugye, hogy ne az őskorba maradjunk, hanem talán az új rendszereket is, amik az új autókba be vannak építve, hogy ezt elfogadtassuk, kivéve nyilván ne használja a parkolóasszisztenst a vizsga során, de valahol a többit, ami az autóban van, azt ne kelljen ki bekapcsolgatni, hanem húzza meg a kavaszt a határt, amit ő sikertelen vizsgának tart, meg azt, amit ilyen hiba vonalat ad. Tehát vannak erre irányuló törekvések is.
Nyilván egy kicsit ez ilyen kristálygömb jóslás, amire kérem, de hogy gondolja, hogy hogyan befolyásolhatják majd ezek a változtatások az autós iskoláknak az óradíjait?
Ez még az, amit előre nem lát senki. tehát nem tudni, hogy pályázat útján lesz, vagy hogy ment, tehát nincs kiforva, tehát végrehajtási utasítást nem láttunk. Tehát valahol azt tudnám mondani, hogy akkor látszana ez igazán, hogyha a szaktálcát ugye az államtitkár uratevvel lehetne egy kicsit bombázni, és akkor talán látnánk valami végrehajtási utasítást, vagy hogy mind képzelik el ezt.
De akkor erre nem annyira van lehetőség, hogyha jól veszem ki a szavaiból, tehát nincs egyfajta kommunikáció a felek között egyelőre?
Egyelőre nincs. Tehát azért mondom, hogy a toborka szezon idején ugye a média ezt belengedte hírként, és utána sok tanuló eljut odáig, hogy az elméleti vizsgát megcsinálja sikeresen, és akkor tulajdonképpen ott állnak az iskolába a polcon, a kartonok, vagy stb. Tehát ebből kifolyólag, mert mindenki kivár.
Ez azért abból a szempontból sem annyira ideális az én józan paraszti eszemmel gondolkodva, hogyha mondjuk valaki idén januárban megcsinálja az elméleti képzést, és idén szeptemberben lát hozzá a gyakorlatihoz, a forgalmi oktatáshoz, akkor itt azért kicsit elveszhet ez a tudás, vagy elfelejtődhet, ön nem tart ettől?
Igen, hát mi azért az online oktatás óta, ami a Covid idején ugye nagyon bejött, és rengeteg tanuló ezt válaszza, ugye magát a tábláknak a jelentési tartalmát, stb. Azért sokszor félre kell állnunk, hogy elmagyarázzuk nekik. Tehát megtesszük azt úgymond, ami az online rendszerű oktatásból hiányzik, hogy azt be kell velük pótolni, vagy hogy mikor kell elengedni a gyalogost, mikor nem, stb.
Tehát egyrészt azért ad ez a rendszer, hiszen könnyebben, gyorsabban meg lehet oldani, másrészt viszont azért, hogyha jól veszem ki a szavaiból, el is vesz, hiszen így azért a forgalmi órákból vészel az idő, igaz?
Igen, vannak hiányosságai ennek a rendszernek. Talán a kettő akkor lenne a legjobb, ha párosulna valahol utána egy pár órás tantermi képzés is, és akkor úgy lenne teljes, hogy elmondaná az oktató, vagy maga az e-learning oktatási rendszer, aki adja a szolgáltató, az mellé párosulna, vagy egy messenger, vagy egy Skype kapcsolat, hogy rá tudnod kérdezni 24 órában, hogy mit nem ért.
Hiszen azért nem minden szabály olyan, amit mondjuk egyből megért egy olyan ember, aki még sosem vezetett autót.
Igen, és ugye attól, hogy az autós iskolák kötelesek kijelölni mellé egy kapcsolattartó oktatót, gondoljunk bele, hogy ez az oktató, hogy vizsgáztat, akkor nem biztos, hogy fel tudja hívni a problémájával.
Ön egyébként mindennek tükrében, amit eddig átbeszéltünk, hogy látja, hogy azok, akik ma kikerülnek egy jogosítvánnyal a kezükben a forgalomba, azok alkalmasak valóban arra, hogy egyedül beüljenek a volán mögé és vezessenek?
Igen, alkalmasak, tehát valahol mindig az jut eszembe, mikor mentem be az egyik kórház parkolójába, és akkor mama jött szembe a kis piros Suzuki-jába. Szóval mondom neki, hogy mama, hát ez egyirányú utca. Azt mondja, tudom, fiam. Mondom neki, akkor tolasson vissza, legyen szíves. Fiam, de tolatni se tudok. Hát kijöttem vészvillogóval, dudával, megfogtam a forgalmat, és intettem, hogy mama jöjjön akkor ki. Tehát azért mondom, hogy valahol maga a vizsga rendszer is olyan, hogy ugye sokkal többet követelnek a mostani vizsgázóktól, mint a régi időkben követeltek.
Köszönöm a figyelmüket, és rövidesen 17 órakor friss és bővebb hírösszefoglalóval jelentkezik a mai hírszerkesztő Gál Márk. Péli Nagykatát hallották.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.